Sziasztok, ez itt a Hétvégi Kötekedő Podcast 0. kísérleti adása. Három állandó műsorvezetővel fogunk a magyar foci izgalmairól beszélgetni. Én Pista vagyok Kispestről, itt van velünk Ádi Miskolcról.
Sziasztok!
És Botti a Vekerléről.
Hello, sziasztok!
Na és egy ilyen rövid bemutatkozás után át is adnám akkor a szót Ádinak, hogy vezesse fel az első témát a 0. adásban.
A hazai labdarúgás sok-sok csodája közül az egyik legszórakoztatóbb idén a Budafok bejutása a Magyar Kupa döntőjébe. A másodosztály alsóházában lévő kis csapat május 3-án a 65-ös Puskás Arénában játszik, majd döntőt az Zalaegerszeg ellen. Hogyha győznek, az egyetlen a klub történet legnagyobb sikere lesz. Botond, hogy jutottak el ide?
Nem lehet mondani, hogy bemákolták ezt a kupa döntőt a budafokiak, mert először egy megyei egyes csapatot vertek, de utána az MB2-es Szeged jött, az Iváncsa, amely kiütötte a Fradit, aztán átléptek a Kisvárdán, meg a Vasason az elődöntőbe elég magabiztosan. Úgyhogy ott állja a Budafoknak abban a kupa döntőben, ahol nem gyakran járnak MB2-es csapatok. Az eddigi kb. 80 szezonban járt ott 9 csapat, legutoljára 2012-ben az MTK, és egyszer volt eddig arra példa, hogy a Siófok 1984-ben megnyerje MB2-es csapatként a kupadöntőt. Egyébként, ha egy MB2-es csapat eljut a kupadöntőbe, általában annak a szezonnak a végén fel is jut. Az MB1-be, na ez a Budafokkal most nem fog megtörténni idén.
Ami szerintem egy fontos kérdés, hogy mennyire tekinthető ilyen outsider kis csapatnak egy olyan klub, ahol azért valahogy mindig Mészáros Lőrincbe, illetve az ő köreibe ütközik az ember. Hát erről fogunk ma azt hiszem sokat beszélgetni.
Egy kis csapat az mindig izgalmas és mindig érdekes a futballszurkolóknak, tehát hogyha szurkolhatsz egy kívülállóként is akár egy olyan csapatnak, amely korábban semmit nem ért el, az gyakorlatilag a futballnak az egyik ilyen lényegét adja, hogy a Dávidok legyőzhetik a Góliátot, és nincsenek előre mereven meglévő erőviszonyok, hanem a kisebb nyerhet. Úgyhogy a Budafok mindenképpen egy romantikus sztori nekem most.
Hát meg ugye a focinak az a csodája, hogy mivel a nyílt rendszerről beszélünk, a legkisebb is odaérhet Európába, mint ahogy a Budafok egyébként ezzel a kupa győzelmével ugye a konferencia liga indulását megszerezheti másodosztályuként, sőt egyébként akár harmadosztályuként is.
Énként nekem azért az felmerül, hogy a Budafok mennyire outsider, mert nem tudom mennyire ismerik az emberek a Budafok múltját, de azért ez egy fővárosi kis csapatnak nevezhető valami, de azért a múltja alapján ez egy benne volt a magyar futball vérkeringésében mindig is. Nyilván az elmúlt évtizedekben eltűnt, de a futball első évtizedeiben ők kőkeményen ott voltak az első másodosztály határán. Jó, az első osztályban csak egyszer jutottak föl, az is csak a háború utáni ilyen világban, amikor újraindult a magyar labdarúgás, de azért nagyon jelentős neveket találunk a múltjukban, az NB1-es csapatok velük edzőtáboroztak, nekik aktív kapcsolatuk volt azért a fővárosi labdarúgással, ami akkoriban egyben az ország labdarúgását is jelentette. De ez a Boltinak a szemben egy sztória, hogy kb. Mi is ez a Budafok most így a háttérben, hogy hogy jutottunk el a...
Hát itt most én is összeírogattam egy pár dolgot, az a szerencsé, de...
Én még azt kell az egész történethez elmondani, hogy én olvastam valóban, ezt nem számoltam ki, de hogy 80 MB2-es szezonjuk van körülbelül, ami nagyon soknak tűnik. És 2015-ben van az, hogy ők egészen a Blaszig tántorognak, Budapest bajnokság első osztályaig, és akkor érkezik két szimpatikus szereplő ebbe a történetbe, és igen, kifejtem a tézis, a tételmondat az az, hogy ez valójában egy ilyen felcsúti side projektnek tűnik nagyon erősen. Tehát egy nagyon-nagyon könnyen, nagyon jól kimutathatóan Orbán Viktor közeléből érkező kis projekt.
Itt ugye mindenképpen kívánik, én még azért szeretném igen elmondani, mert úgyis írtam erről egy cikket még nagyon régen, hogy azért létezik egy, hát az, hogy Orbán Viktor vagy Mészáros Lőrinc futballhálózat, ez ízlés kérdése. Én nyilván a Mészáros Lőrinc, én a Mészáros hálózatra szoktam, vagy hálózatként szoktam emlegetni. hogy alapvetően honnan lehet megállapítani, hogy egy klubban van a kötve Mészáros Lőrinchez. Az egyik legbiztosabb jele az, hogy turulmest hordanak, és hiszen egyébként a, most utána néztem, az értelmezhető és jelentősebb futballklubok közül egyedül a Pécs volt az, aminek nem volt láthatóan köze Mészáros, tehát hogy papíron is köze Mészáros Lőrinchez, és azóta már ők is visszaváltottak Nike-ra. Egyébként a Mészárosnak a Budafok előtt összesen 18 foci csapathoz van valamilyen köze. A Budafok ebből egyébként a külső körhöz tartozik, szóval nekik nincsen hipermodern stadionjuk, meg irreálisan erős keretük, és az egyéb is ugye csodaszámba ment az NB1-be 2020-ba már nekik. De a lényeg, hogy elég egyértelműen be vannak oda kötve, amire a legegyértelműbb jel talán az ugye a klub tiszteletbeli elnöke, Jakab János, aki nem mellesleg az 1980-as években Orbán Viktor foci edzője volt Érden.
Nem Érden, az Erdértnél kell.
És még azért tegyük hozzá akkor, hogy 98-ban a miniszterelnök, ugye Orbán Viktor, ő volt a személyi titkára, és jelenleg a Felcsúti Akadémia Felügyelő Bizottságának az elnöke. Ami már eleve egyébként felveti a kérdést, hogy hogyan, de hát ugye a Felcsúti csapatorvos a DVTK tulajdonos a hivatalos, szóval nem akkora meglepetés, de hogy elég egyetemű kapcsolódási pont van.
Még abszolút vannak ugye ilyen kettőszerepben lévő szereplők a teljes igény nélkül, de mondjuk a haladás tulajdonosa az másodállásban Mészáros Lőrinc vállófélben lévő veje, a DVTK tulajdonosa az csapatorvos Felcsúton, vagy felügyelőbizottsági elnök ugye Jakab János, és egyébként egy korábbi ilyen Mészáros Side Projectnek volt a vezetője, mert Tatabányán is volt vezetője a klubnak, amikor 2010-es évek elején arra próbált terjeszkedni Felcsút, szóval teljesen egyértelműen vannak még szereplők, akik köthetőek ehhez a körhöz. Például ott van ugye ügyvezetőként a Kis Norbertnek hívják, doktor Kis Norbertnek, a Budafoknak az ügyvezetőjét, aki pedig nem más, mint Schmidt-Pál államfőnek, vagy álomfőnek a hivatal vezetője volt egyébként abban a rövid, de diadalittas időszakban, amikor állam élén állt. Illetve van egy nagyon érdekes történet, ugye Budafok ezzel jött be most ugye az év elején az országos sajtóba, hogy
Majdnem eljutott az országos sajtó, inkább mondjuk ezt.
Ja, igen.
Nem, részben eljutott, és ez is egy ugye érdekes anatómiai dolog. Ugye, hogy kiderült a tulajdonosáról, aki már egyébként már volt tulajdonos volt, kiderült, hogy Bélteki Robertről beszélünk, aki egy Ausztráliában született, 56-os kivándorlók gyerekeként született üzletember, aki a Care Park nevű parkolóház üzemeltetőnek a hazai vezetője, meg Ausztráliában is. Szóval róla kiderült, hogy az anyacég az egész egyszer kipenderítette tavaly össze, és utána elkezdtek rajta 100 millió forintnyi, vagy milliárdnyi forintnyi elsikasztott összegeket
keresni rajta. Csak hogy pontosak, mert itt szerintem azért tényleg fontosak a számok, hogy miről van szó. Tehát az a súlyos és szándékos kötelességszegés, amivel egyébként őt így cseszegetik, hogy finom legyek. Szóval, hogy ezzel jelentették fel, az áll a feljelentésben, hogy 2012-től kezdve 10 éven át sikasztott a cég vagyonából összesen 10 millió ausztrál dollárt, ami mai árfolyamon nagyjából 2,5 milliárd forint. Ami egyébként elég sok pénz, abból már kisebb stadionokat lehet építeni.
Jó, de mondjuk ugye a javára legyen éve nem csak a futballba rakta ezt az elsibolt pénzt, hanem ugye Londonban luxus ingatlant béreltek, meg Melbourneben, tehát jutott is, maradt is erre a kis hobby projektre, és ugye ez annyira sikeres lett ez a budafoki hobby projekt, hogy 2015-ben Blass 1-ben vágnak bele Jakab János és Bélteki Robert a Budafoknak a felvilágoztatásába, akkor még ugye ez divat volt, megveszik az új Buda, a létező új Buda FC-nek a licenszét, rögtön az NB3-ban vannak, 2017-ben játszanak ugye egy kupa elődöntőt,
Fradival. Igen.
A Fradi az elég erőt demonstrált, és aztán 2020-ban pedig feljutnak az NB1-be. 2017-es 172 millió forintos bevételből a Budafoki LC működtető Kft. Az csinál 1 milliárd forintot már 2021-re, tehát meglett annak a pénznek a helye.
Én még azért mindenképpen kívánom, hogy Bélce ki egyébként 2012-ben, tehát abban az évben, amikor papíron elkezdett lopni a saját cégétől, már akkor szívesen látott vendég volt Felcsúton, és a honlap szerint, a Puskás Akadémia hivatalos honlapja szerint egy Melbourne-i együttműködésről tárgyaltak, már akkor, és egy évvel később 50 ezer dollár támogatást is adott a Felcsúti Akadémiának Bélte ki, illetve 2017-ben ő avatta fel annak a Puskás szobornak is a pontos mását, amilyen egyébként a Pancho Arena előtt is díszereg. Tehát, hogy ez az ember, ez tényleg nagyon-nagyon durván be van kötve a Mészároséghoz.
Nem szeretem az apák fiúkozás, de ugye szintén a Felcsúti honlapról derül ki, 2013-ban Bélte ki Robert, meg nem nevezendő fia fél éve vagy 3 hónapot eltölt a Felcsúti Akadémián. Tehát,
és egyébként csak hogy azért röhögjünk egy kicsit, a múlt héten még ez a Care Park volt a foci csapatnak a messzponzora is. Én gondolom a kupában is ez lesz, ami egyébként egészen fantasztikus, hiszen már elvileg semmi köze nincsen ehhez az egészhez, csak gondolom még a Tulum ezeket ki kell pörgetni. Ugye mindannyian tudjuk, hogy elég rosszul megy ott a csapatok ellátása, mert lehet, hogy a kupára így összeszedik magukat, de hogy azért érdekes, hogy hát, hogy ugye bezzeg annó Győrben milyen gyorsan lekerült a Questor, meg az Audi logó annó az Etóról, amikor ugye tarsa így kirobbant, és ugye hát a Questor az már ciki volt, az Audinak meg a Győr volt ciki, és egy hét alatt ilyen fehér matricák kerültek, és még így át is ütött a régi Audi logó ezeken a mezeken, de hogy valahogy el kellett onnan tüntetni. Most a Care Park az úgy tűnik, hogy még annyira nem tartott, hogy kínos lenne nekik ez a budafoki kaland, amit kiderült, hogy Ausztráliában szponzorálták a Budafok nagy menetelését.
Én kicsit belenéztem ebbe a céghálóba, ami a Bélte ki Robert mellett mögött között van, és vannak olyan Care Park nevű magyar Kft-k, amelyek ausztrál tulajdonossal bírnak, és vannak olyanok, amelyekben ő, a volt budafoki sportigazgató Olá Lóránt a tulajdonos, illetve feltetve Jakab Jánosnak a felesége, mert Jakab Ágnes néven szerepel valaki, és az egész mögött, ami nagyon fura volt, az egész mögött ott van Bozók Imre, doktor, ügyvéd, volt MLS elnök, aki ugye az első Orbán kormány alatt volt MLS elnök, minden ügyet ő intéz, minden ausztrál tulajdonosnak, minden ausztrál illetőségű szereplőnek ő a kézbesítési megbízottja, majdnem mindegyik cégben ott szerepel a neve doktor Bozókinak. És hogy várjuk el ezt az egész ilyen neurológiát, ezt az egész kremlinológiát, mert ugye végigmegy a magyar sajton, ez az egyik felén ez a történet, hogy Bélte ki Robert az ausztrál anyacég szerint sípolt el pénzeket, egyébként a Magyar Nemzet megírja ezt a történetet, de hogy nem a nemzeti sportban.
Egy apróságot nem vagy, hogyha jól tudom, mert jól emlékszem, hogy azért annyira a Magyar Nemzet sem azt hangsúlyozta, hogy ez egyébként a Budafoknak a kis királya volt.
De az, hogy sikasztott, de ilyen kijelentő módban írják. A nemzeti sport ugye szereti simogatni a sportolóknak a fejét, meg a magyar sport fejét, ők abszolút kifelejtik ezt az egész történetet abból, hogy bejelentik, hogy tulajdonost vált a Budafok, és arra csodálkoztam rá, hogy mindenki leírja az egész magyar sajtó, hogy egy alapítvány üzemelteti mostantól, ez is egy felcsúti párhuzam, hogy egy alapítvány veszi át a klubot, Zakariás József alapítvány, mert hogy ugye az aranycsapatnak a játékosa is budafoki kötődéssel bír, és azt már nem néz meg senki, pedig ott van a bírósági adatokban, hogy egy országgyűlési képviselő a Fidesz egyik legerősebb háttérembere, Németh Zsolt az alapítványnak az egyik tagja. hogy ennek lesz egy, ez egy ilyen mentésbe megy át ez a történet, és ez is erősíti az én kis teóriámat, hogy ez egy ilyen felcsúti side projekt, hogy még véletlenül sem mondjuk egy kerítésépítő vállalkozóra lőcsölik rá, akinek az egésznek semmi kedve nincs, hanem egy igazi budafoki beágyazottságú, egészen erős fideszes emberre lőcsödik rá ezt a történetet.
Igen, itt ugye azért érdemes mindenképpen kiemelni, hogy a nemzeti sport az nem csak nemzeti sport, hanem az ugye egyrészt az állami sportlap, illetve ugye az a Szőlősi György a főszerkesztője, aki hát nem csak Orbán Viktor Telek szomszédja, hogyha jól tudom, de az biztos, hogy felcsúti lakos, hanem ugye a Felcsúti Akadémiának ő volt kommunikációs igazgatója is, azt hiszem, és szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon tényleg hatalmas nagy rajongója miniszterelnök, és mit ad Isten a nemzeti sportnak, ez így nem fér bele, igen, hogy a Bélteki Róbert az tulajdonképpen miért kellett, hogy távozzon Budafokról, hát őrület.
Most engedd meg, hogy én menjek át Farkasházi Tivadarba, mert hogy így
beszéltem. Bármikor meg kiosztatjuk a Vándor trófeát,
a jó Teddy díjat. Ja, most ez ilyen aranykoszorús tedizés lesz, mert hogy Bélteki Róbertről beszéltetek, és nekem erről eszembe jutott Mátyus János, aki most jelenleg a Budafok edzője, és a Mátyusnak az a története, hogyha végignézzük a Mátyus edzői pályafutását, amit egy esküszöm kiegyzeteltem direkt emiatt az adás kedvéért, hogy ő még megvan áldva ezekkel a tulajdonosokkal. Tehát, hogy ő úgy indult, hogy amikor először edző lett, az NB1-ből frissen kiesett Reacnál lett. Már NB2-ben debütált ugye ott edzőként, de tudjuk, hogy mi a Reacnak a története egészen 2009-2010-ig. Ott azért elég komoly problémák merültek
föl. Neki a Kutasi még főnöke, nem?
Hát most azt pont nem néztem meg, hogy a
Kutasi,
talán még akkor még van. Igen.
Kutasi Róbert, ugye BVSC sportigazgatója, ugye kiderül az egész csapatról, hát hogy bundáztak, és öngyilkosságot követett el.
Igen. És a Mátyus ennél a csapatnál kezd edzőként, ahol egyébként 4 évig marad, kiesnek először az NB3-ba, utána nem sikerül följönni az NB3-ból. Majd a következő állomás helye 2014-15-ben, ami a magyar futball, a NERFOCI-nak egyik ilyen cezúrás éve, a Lombard pápához kerül, ahol 7 teljes fordulót tud maradni.
Igen.
Utána azt mondja, Kovács váltja, utána jön még egy edző, végül a Kovácssal esik ki a Lombard pápa, és meg is szűnik, mert hogy a Lombard pápa tulajdonosa akkoriban Bíró Péter volt, aki, ha jól emlékszem, trombita rész. Aranyként beállítva verte át a fél magyar bankrendszert.
Ő ugye neki volt egy zálog cége, és igen, azt mondta, hogy itt van a széfünkben x milliárd forintnyi arany. Aztán, amikor a Questor bedől, akkor úgy dönt a következő hetekben, hogy ő bemegy a rendőrségre, és azt mondja, hogy bocsánat, de az ott bizsú a raktárban. Igen, és a Mátyus ebben az utolsó időszakában
utolsó időszakában elején.
Igen.
Tehát ő júniustól szeptemberig csak a edzője a pápának, mert onnantól egy hónap múlva már Nyíregyházán találjuk, annál a Nyíregyházánál, amit ugyanebben az idényben kizárnak. Tehát, hogy konkrétan 2014-15-ben úgy sikerül csökkenteni 16-ról 12-re az NB1 létszámát, hogy vannak ugyan kiesők, meg van pár csapat, mint a Lombard pápa, meg a Kecskemét, meg a Questorféle Győr, amiket nyilvánvalóan nem lehet megadni nekik a licenszt, mert egyéb problémájuk, minden egyéb problémájuk van, de akkor is mindenképpen páratlanra jött volna ki, ezért az MLS megtalálja, hogy Nyíregyházán egy Diego Balbinot nevű játékosnak tartoznak évekre visszavelőleg, amiről egyébként a Nyíregyháza állítólag bemutatott egy papír, de az MLS nem fogadta el, ez utána még hosszú pereskedés volt. A lényeg, hogy kizárják a Nyíregyházát is az NB2-ből.
Hát ez ilyen fradizás igazából, mondjuk ki.
Igen, jó, és a
nagyon ki akartak zárni valakit, akkor találtak. És igaz, azért az NBA-ben nem annyira nehéz találni valakit, akinek ilyen fura pénzügyi mozgásai vannak, tehát hogy igazából szerintem az akkori 16 csapatból majdnem bárki rámutathattak volna, hogy itt azért vannak turpisságok.
Na, és még mindig csak Mátyus harmadik munkahelyénél tartunk. Egyébként a Nyíregyházát visszasorolják a harmadosztályba.
És marad.
És marad. Egyébként érdekes, hogy a legtöbb csapat, ha jól emlékszem, akkoriban a megyei első osztályba került vissza, a Nyíregyháza viszont a NB3-ba indulhatott, igen, amit egyébként simán meg is nyer Mátyussal a Nyíregyháza, majd az NB2-ben rettentő rosszul rajtól, októberben Weber György váltja. Innentől Mátyus visszamegy a Realhoz, ott egy kicsit klubigazgatóskodik, de már a Blasse egyben, tehát ott próbálna felépíteni egy új Realhoz, ez neki egy ilyen remek kis időtöltés, egészen addig, amíg nem hívja az NBA-ből frissen kiesett Haladás. Az a Haladás, ami jelenleg éppen tulajdonos nélkül, nagyjából tulajdonos nélkül áll, Subka Attila az edzője, óriási fizetési problémák vannak, egyáltalán nem tudnak meccset nyerni, tényleg mindenki menekülne onnan, de az egyik, hogy valahogy így kibekkelik ezt az őszt, nagyon-nagyon kieső helyen áll a Haladás, tényleg óriási problémák vannak, és tavaszra érkezik Mátyus, akivel a 2020-as Covid lezárások előtt, teszem 7 vagy 8 meccset játszik a Haladás, veretlenül. És pont annyi pontot gyűjtenek, hogy amikor a Covid miatt lefújják az MB2-t, akkor a Haladás épp a vonal fölött van. És ezzel bent tartotta a Haladást ezen a pár meccsen. Igen, lefújták a bajnokságot, következő idénynek megint a Haladással vág neki a Mátyus, itt ugye a 10. helyen zárnak, és akkor nyáron leváltják, tehát itt is volt egy teljes szezonja, de pár hetet, hónapot eltölt Sopronban, majd innen került tavaly augusztusban a rettenetesen rosszul rajtoló Budafokhoz, akkor még a Csizmadia volt az edzőjük, akkor ő kerül így Budafokra. Tehát ha végignézzük, hogy úristen, milyen tulajdonosi szerkezetekben és milyen... Tehát, a 2010 után feltőkésített, agyondotált magyar futballban szegény Mátyus azért beszopott egy Realcot, megkapott egy Pápát, megkapott egy Nyíregyházát, megkapott egy Haladást, ugye ez még a ha jól emlékszem, ez a Mészáros körbe kerülés előtti Haladás, vagy pont az a folyamat
hát
játszódik.
Hát homlokzolt érkezés, igen.
Igen, tehát az
18 időszak. Őszén avatják a stadiont ugye Haladásban, és akkor már, akkor még csak pletykának, hát hogy jön, igen. És akkor 19-ben.
Hát hiszen hát az Eszékkel játszották ugye az avató mérkőzést, ami mit az Isten Mészáros, hogy horvátországi labdarúgó csapata, és igen, ők akkor, is turulmezve játszanak, csak mondom.
Akkor még nem voltak ott.
Szóval igen, szóval Mátyusnak az egy ilyen egészen parádés
edzői kader. Ez a koktélcseresznyéket így ebből a tortából így kiszedte.
És egyébként ne felejtsük el, és akkor már tényleg érdemes a Budafoknak a stábjáról beszélgetni úgy általában, hogy azért a jelenlegi keretben a játékosok között érdemes kiemelni. Hát kettőt tudnék, az egyik az tényleg csak az, hogy nyilván apák, fiúk, de mégiscsak a stabil kezdőkapusok, ugye Gundel Takács Gábor népszerű sportriporter fia, Gundel Takács Bence is. Állítólag tök jó, én egyébként az adás felvétele utáni nap fogom látni, mert éppen Budafokra megyek meccsre. De sokkal nagyobb név, Filkor Attila.
De ő már nem játszik.
Ott van még a honlapon a csapatban.
Igen, de most már sportigazgatóvá nevezték. Mert hogy ugye ebben a szezonjában a Budafoknak az is belefér, hogy igazolásokkal van probléma, a Kozár Mislany elleni őszi meccsükön elrontották az igazolásokat, és azonnal lemond ugye Olá Lóránt.
Nem az igazolásokat, hanem ugye egészen konkrétan azt, hogy a Kozár Mislany megóvta ezt a meccset, és levontak 3 pontot.
Igen, de hogy...
De ugye az a játékos játszott 2 különböző igen. meccsen, és csak másfél fél idő, meg eltiltások.
Igen. De nem az igazolásokat rontották
nem?
El,
nem,
az
nem történt, nevezhették
hogy
volna a meccsre.
Nem nevezhették nem volna arra a meccsre, és meccsre, emiatt hogy... igazából levontak 3-0 megverték a Kozár Mislányt, és levonták azt a 3 pontot, és még ez is belefért ebbe a szezonba. Bár egyébként egészen
Attila
fantasztikus.
Ezután sportigazgató lesz.
Bevallom, ez kimarad, de egyébként még ettől függően az igazolt játékosok közt szerepel a klubnál. Most Filkor Attila 6-szoros válogatott játékos, és a magyar futball, azt hiszem a hagyományos magyar ígéreteknek az archetípusa ez az ember, aki az Inter Milánba játszott, vagy igazolt játékos, de még az AC Milánba is, és aztán egyszer, de nyilván úgy, azt hiszem tét meccset talán az Interbe játszott egyet, valami kupát, de az is, hogy egyet sem, nem is tudom, és mindenki meg volt győződve, hogy na most már hamarosan, hát ugye a híres olasz tehetségnevelés, ezt mindannyian látjuk, hogy mekkora figurák kerülnek ki onnan azóta is, és akkor ez a teljes lecsúszás szerencsétlennek, és ilyen elképesztő szerencsétlenkedésre, meg főleg az alsóbb olasz olasz klubba, én megmondom őszintén, olyan nevek kerültek elő, hogy én képtelen voltam őket megjegyezni, és nem is írtam fel, de hogy, és aztán hazaigazolt Újpestre, ahol egyébként tök nagy igazolásnak gondolták a Filkort, hogy ez mekkora húzás, hogy hát végre hazajött mégiscsak 6-szoros válogatott, bár ugye emlékszünk, hogy azt szerintem kevés ez ilyen Lothar Matthäus időszak környé, vagy lehetett, amikor valószínűleg engem is behívtak volna. Egy meccs legalábbis, és Újpesten kötött ki, ahol alig játszott meccset, onnan is nagyon gyorsan eltüntették, még azt hiszem volt egy gyirmóti kitérő, és erre már nem mernék megesküdni, és az a lényeg, hogy valahogy addig-addig tudott pörögni a magyar foci világába, ameddig Budifokon, hát na mindegy is, szóval hogy Budafokon kötött ki, ahol az ember azt hinné, hogy ez már tényleg egy olyan típusú ilyen szebreményeket látott magyar futballistának a klasszikus szomorkodó levezetése, hogy az itt nincsen, és most még van esélye, hogy élete messze legnagyobb sikerét érje el. Ráadásul, és aztán mindjárt befejezem ezt a nagy monológomat, mindezt úgy mellesleg, hogy még mindig simán lehet a Budafok egyébként NB3-as is, mert ezt mindenki elfelejt, hogy hát a beszélgetésük idején 7 pontra vannak a 16. helyzettől, akik már ugye osztályozott fognak játszani, mert hogy csökkentik az NB2 létszámát. Tehát én bevallom, egy kicsit meg a gondolattól borsozik a hátam, hogy mennyire jó lenne egy NB3-as csapatot indítani a konferencia a jövőre.
Erről még visszatérünk, de egy apró kis megjegyzést a Filcornak az olaszországi karrierjéhez, hogy Olaszországban nagy divat az, hogy a játékosokat ilyen nagy tömbbe cserélik egymással, és egy ilyen, tehát mit tudom, adok 6 játékost, adsz 3-at, és akkor nem pénzbe számolnak, hanem ilyen játékosokba. És nagyon úgy tűnt egy időben, hogy a Filcor az apró pénz a végén, mert hogyha vagy nem jött ki egész számra, akkor mit tudom, az Inter hozzácsapta a Filcort, és akkor így ment át valahova, akkor a Milánnak nem jött ki egész, akkor hozzácsapta a Filcort. Tehát valahogy úgy tűnt, hogy ő a fillér abba a játékos kontingensbe, amit mit tudom, forintokért kéne árulni.
Egyébként a Filcor most kicsit ilyen negatív példaként, vagy negatív színbe tüntetjük fel, de nekem az egész Budafoki...
De nem, ez így működik a nemzetközi futball, tehát azért ezzel legyünk tisztában.
De nem az ő karrierjét, vagy az ő szerepét, de az egész Budafoki játékos politikában nekem vannak nagyon pozitív vonulatok.
Kisre ugye... Patrik például.
Azt csinálják, hogy máshol rosszul funkcionáló, máshol be nem futott félretett játékosokat próbálnak egybegyűjteni, és egy kicsit így új rendletet adni a karrierjeknek.
Vagy NB2 Kecskemét.
Igen. De például a Kecskemét van most szerintem a Zeke Mário, aki otthon az NB1-es szezonjában a Budafoknak, de megfordult itt ugye a Zsóri Dániel például, vagy van egy másik ugye olaszországi reménységünk, ugye az Adorján Krisztián, aki kis pesti vekellei kötődésekkel rendelkezik egyébként, csak úgy zárójelben. De szóval, hogy ők nem, azt, nem egy ilyen vasas típusú pénzszórásban vannak, hogy akkor mindenki, aki volt válogatott, az jöhet.
Azért ezzel a háttérrel, amiről előbb beszéltünk, és hogy ezek a pénzek azért elfolytak az elmúlt években, azért átgondolnám ezt a mondatodat, Botti, hogy pénzszórásban vannak-e, vagy nem.
Tehát, hogy nem egy vasas méretű pénzszórásban.
Hát nem, nyilván.
Hát más, itt látszik, hogy azért a stadion se olyan, mint a vasasé, hanem ilyen nagyon cuki, az ilyen préselti, a fatörmelékből leépül fel a leváltó, tehát az egyébként nagyon szerethető stadion, mindenkinek ajánlom, hogy menjen oda ki. Ne felejtsük el, hogy mi, amikor, hogyha jól tudom, akkor mindannyian először voltunk ott bajnoki mérkőzésen.
Hát NB1-ben biztos.
Amikor ez elég egyértelmű.
Mielőtte voltunk a Pistával edzőmeccsen.
Amikor felavatták a leváltót, még egyszer.
Sajnálom, srácok, nekem van, tudjátok, nekem van életem is, és ugye hát ott volt, ugye, hogy az első meccs, csak hogy ez mennyire nem egy luxus csapat, annak ellenére, hogy tényleg azért elég, mondom, sok, mondjuk úgy, hogy adóközeli pénz folyhat oda. Hogy az új stadion környéke az teljesen alkalmatlan arra valójában, hogy ilyen komolyabb meccseket rendezzenek ott, és az első NB1-es meccsükön hatalmas nagy vihar volt, és ilyen térdig élő vízbe lehetett csak kimenni, a büféig se lehetett kisétálni. Azt hiszem, egy idő után már egyébként a hazai szektoroknak közös WC van a teniszpályával, és egy idő után már oda se nagyon lehetett átmenni. Szóval nem mondanám egy ilyen ennek a klasszikus ilyen nerfoc és ilyen megalomán projektnek. Ez egy ilyen nagyon kis valami lett, egy értelmezhető dolog, és nagyon cuki az a pálya. Tehát én egyébként nagyon-nagyon szeretem, de én, mint már mondtam, én szeretem ezeket a szar stadionokat.
Emlékszem arra a meccsre, hogy akkora volt a vihar, hogy amikor jöttünk el a stadionból, és nem tudom, mennyire van meg itt az embereknek, hogy ez a Budafokon, a domb tetőn van ez a stadion, de onnan még van egy picit fölfelé. és ott is esett az eső, és csorgott le a víz, és jött lefelé az úton, és az volt, hogy egy idő után levettük a cipőnket, így összekötöttük a cipőfűzőinél, nyakunkba akasztottuk, és így mezitláb indultak el az emberek a stadionból, ami egy egészen szürreális pillanat volt.
Igen.
Ez szürreális élmény volt.
Na és ez a csapat kupa döntőt fog most játszani az Etével.
A Népstadionban. És nekem az lenne a kérdésem, hogy oké, megdicsértük egy kicsit a MLS buksiját, megsimogattuk, hogy adott ennek a Magyar Kupának egy rangot, de mondjuk egy Budafok Zete lesz egyébként a párosítás, egy Budafok Zetét van értelme lejátszani a 67 ezres stadionban.
Igen, csak ott van értelme lejátszani. Tehát, hogyha egyszer elhatároztunk valamit, akkor ahhoz tartsuk magunkat. Tehát, amit az Ádi az elején bedobott szuperkupa, ott is volt egy elhatározás, hogy legyen szuperkupa, hogyha mindig, ha ugyanaz a kupagyőztes meg a bajnok, akkor legfeljebb nem játszanak, vagy némelyik évben kitalálták, hogy akkor játszon a bajnoki másodikkal. Tehát mindig volt valami megoldás, csak hogy legyen szuperkupa. Azt egyik évben már csak nem volt. De hogy minden évben össze-vissza volt két meccses, egy meccses, Siófokon, Budapesten, össze-vissza volt. A szuperkupák innentől semmilyen rangja nem
lesz. Is volt, amikor 2000 néző volt még a régi Puskásban.
Igen, tehát a szuperkupát kicsinálták, pedig az a bajnokságnak egy ilyen jó idő nyitó eseménye lehetett volna. Hogyha most a Magyar Kupával is elkezdjük azt eljátszani, hogy folyamatosan változtatjuk a szabályait, meg a versenykiírását, annak semmi értelme. Tehát elveszíteni a komolyságát. Igen, akkor legyen 5000 nézővel, igen, vagy 8000 nézővel, de csináljuk meg a stadionban.
És
egyébként megjegyzem, a mai tévéközvetítési technikákkal nagyon könnyen megoldható úgy, hogy ne tűnjön nagyon kevés nézőnek.
Hát mint csak a sok felét fogják nyitni, szerintem 10000 lesznek egyébként.
Annyira rövésen kevesen nem lesznek, mert hát gondolom ti is úgy terveztek, hogy megnézik ezt a kiváló rangadót például, és gondolom, hogy még van hozzánk hasonló kiváló turist ebben az országban, azért, és az tényleg csak nagyon lazán említem meg, hogy egyébként a Zalaegerszegnek azért ez egy viszonylag nagy dolog, tehát hogy hiszen még soha nem nyertek kupát egyébként, tehát hogy nekik azért van egy létezőtábor, pláne, hogy nagyon jóban vannak a Ferencváros
szurkolóival, és támogatást,
gondolom, azért ők ugye pont ráérnek, mert ők kíváncsian elvéreztek, és tehát hogy szerintem röhelyesen kevesen nem lesznek. Azt egyébként senki nem emlegeti, hogy persze most a Budafok egy vicces helyzetet teremtett ezzel, de most nem mondjuk már, hogy ez egy Budafoknak egyébként kevesebb szurkolója van, mint a Mezőkövesdnek, mert az, hogy pont ugyanannyi van, és a Kövesd is játszott kupadöntő, csak akkor mivel a Honvéd volt az ellenfél, ezért valahogy nem beszéltünk arról, hogy a Kövesd az mit keres ott a Puskásban.
Sőt, tehát ott volt ugye a Újpest felcsút, amikor még nem készült el a Puskás stadion, a Grupamába, tehát az Üllői úton rendezték.
Mondjuk ez egy jó hangulatú.
Egy nagyon jó hangulatú.
Hát az Újpest miatt, tehát volt majdnem 10000 Újpest.
Igen, és azt se felejtsük el, hogy azért a felcsútiak megoldották azt, hogy meglepően sok iskolást, meg fiatalt elhoztak a mérkőzésre, ami szerintem nem lenne meglepő, hogyha az MLS is úgy gondolkodna, hogy a Grassroots programban, vagy a Bozsik programban résztvevő csapatokat valahogy eljuttatja ezeket a gyerekeket a Népstadionba, és akár szerintem akár 20000 néző is lehet ezen a mérkőzésen, mert hogy ha csak ilyen, tehát ha jó időpontban, jó fuvarral megvan ez oldva, és megvan szervezve, akkor volt a magyar résztmérkőzés nem is olyan régen a válogatott. A Népstadionban 40000 néző volt, nagyjából 40000 néző. Ebből mennyi volt az,
akit szerintem 22000 kisfocista iskolás
nem
volt.
Nem lenne példátlan.
Azért a gyerekeket a Szoboszlai Dominikkal, meg a Salaival, meg a Vili Orbánnal be tudod vinni a stadionba, de az, hogy Kán, akik is játszik a Gundel Takács ellen, hát az egy...
Én ugye már, amikor voltam felcsúton is meccsen, meccsen, nekem már akkor is az volt a gyanúm egyébként, hogy azok a jól láthatóan kivezényelt iskolás csoportok, akik ott ülnek abban a szörnyűséges hidegben, azok valószínűleg nagyon-nagyon rossz tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, és ez a büntetésük, hogy ki kell menni a szombat, és őket végig szívni ott. Lehet, hogy itt is vannak olyan renitenskedő gyerekek, akik azt mondják, hogy nem tudom, hogyha nem megy hármas fölé azonnal a bizonyítvány, azért május 3-ig, akkor kimész a Budafok Zete kupa döntőre.
Nem tudom, figyelj, amikor én kicsi voltam, én arra emlékszem, hogy amikor nagyon-nagyon pici voltam, akkor nekem mindegy volt, hogy meccsen vagyok. Tényleg ilyen egy pár éves korig kell gondolni. Aztán az ember úgy, már tudod, így elkezdett legózni, meg biciklizni, meg úgy volt egy ilyen, mit tudom, én már egyedül jártam, meg kicsit felnőttem, akkor untam az egészet, mert nem tudott lekötni, nem ismertem a szabályokat. 5-6 évesen az ember nem tud mit csinálni egy ilyen futball, mert untam magam. És akkor utána jött egy ilyen bekattanás az embernek, hogy elkezdte élvezni azt, hogy meccsen van. És ez nagyjából az a kor, amiben most ezeket a gyerekeket is kihozzák a mérkőzésre. Tehát ők azért már focizgatnak.
Most nem akarom, azt akarom mondani, amikor nagy, nem volt ez gyanúsan egybeesve azzal, amikor elkezdett szereti a sört.
Nem, azért pár évvel korábban volt azért, bár egyébként itt elmesélnék egy ilyen történetet, hogy én az első sörömet édesapámtól azt a Bozsik stadionban kaptam, ez a bokros csomag idején történt. Hát nem jött túl jól a bokros csomag a két tanárszülő gyereke típusú ilyen klasszikus cezári modell, két tanárszülő, egy fiú, egy lány, fiú idősebb. Ebben a családban nem igazán jött jól a bokros csomag, és mentünk ki meccsre Faterral, Fater rendelt magának egy sört a kispesti pálya büféjében, nekem kért egy kólát, majd amikor meghalotta az összeget, és megkérdezte, hogy ebből mennyi a kóla, akkor adott a kezembe egy sört, hogy úgyis ezt fogod inni, fiam, de ez most olcsóbb. Hát én így kaptam Fateromtól az első sört.
De ez most így... Nagyon könnyekig meghatódtam.
Igen.
Egy teljes lecsúszás kezdett.
Igen.
Na és hogyha már Puskás megrendezik ezt a döntőt, már pedig megrendezik, és mondjuk egyáltalán nem lehet kizárni, hogy a Budafok megnyerje, mert ugye az utolsó két meccsüket nyerték meg a legmagabiztosabban a sorban, 2-0 a Kisvárdele, 3-0 a Vasas ellen, úgyhogy szerintem az ETA kap egy 4-est a Budafoktól, és akkor kijut a... Szerintem sokan fogják hallani ezt a műsort, olyanok, akik azt sem tudják, mi az az Európai Konferencia Liga.
Én sem nagyon tudom.
Ez a harmadik számú európai kupa. Ugye az UEFA kupát váltotta fel az Európa Liga, aztán megszüntették a keket, ugye a kupa győztesek Európa kupáját, beosztották ugye először az UEFA kupába, aztán pedig az Európa Ligába, és most létrehoztak egy harmadik számú kupát, ugye most zajlik körülbelül a második szezonja, ez az Európai Konferencia Liga, és a magyar kupagyőztes oda nyújthat ki idén.
Hát ez egyébként szerintem, hogyha ez megtörténik, akkor az főleg arra bizonyíték, hogy azok a régiósulis bundázások, ahogy ilyen állami akarat, ami valószínűleg még a rendszerváltás előtt azért meg tudott nyilvánulni egy-egy eredményben, az most már egyszerűen nincsen meg, hiszen egyébként az ETE sem egy klasszikus magyar foci kirakat csapat, amit úgy szeretnék mutogatni Európában, és a Budafok meg pláne nem az, amire egyébként így nem is tudom, valamelyik kormánypárti politikus összepisíri magát a boldogságtól, hogy most akkor végül megmutathatom a Promontor utcai üzén a nagy gyerekeket. Ez azért valahol megnyugtató, hogy csak is kizárólag teljesen egyenlőtlen feltételeket teremtenek a pályán kívül, de legalább a pályán néha megtörtént ez a villanás, amiről ugye már a műsorban én is beszéltem, hogy egyszer beüthet valami.
Azt messzire vezetne, de az a mély meggyőződésem, hogy a pályán biztosan nem nyúlnak bele.
Szerintem ezt az aktát most ne nyissuk ki.
Nem, ezt biztos, hogy nem nyitjuk most.
Hát van egy-két meccs, amikor elkezdhetsz gyanakodni, de hát pont ez csodálatos a foci.
Ez a futball vele erről. De nekem lenne egy ilyen hiányérzetem az egésztől, hogyha mégis a Budafok jutna ki, mert ez 25 évvel ezelőtt, 25-30 évet, ez egy csodálatos sztori lenne, hogy kijutnak a kekbe, akár megkaphatnak egy Mechelent, vagy egy francia kupagyőztest, most pedig kijutnak az Európai Konferencia Ligába, és akkor vagy megkapják a Tobol Kostanájt, vagy megkapják a Ararát Jerevánt, vagy megkapják az FC Tritát Koszovóból, és ez ilyen, ez már semmilyen romantikus.
Nekem ez csak személyes szinten borzasztóan nehéz, ugyanis hát megmondom őszintén, én nagyon szeretem. Arról már, hogy a csodálatos Diós Gyűrűn bajnokságot nyer az életem, arról már lemondtam gyakorlatilag, de azért a kupáról még nem, és nagyon-nagyon fog idegesíteni, amikor a Budafok is egy kimutathatóan sikeresebb csapat lesz az én életemben, mint az én csapatom, de hát egyrészt a Zalaegerszeget nem szeretem különösebben, úgyhogy hát én itt a jó futballnak fogok szurkolni.
Én beállítom, szeretném, hogy kijusson a Budafok, és ez senki, a Európa Kupa, vagy Európai Konferencia Liga.
Európa Konferencia Liga.
Igen, ez a neve.
Tehát, hogy
nem annak, európai, hanem Európa.
Hogy az én kicsinyességemmel esküszöm annak fogok szurkolni, hogy jussanak ki, és essenek ki az első körben, már csak azért is, mert...
az igazi magyar mentalitás.
Nem az igazi magyar, de igazi, az igazi magyar mentalitás. 96 óta van benne egy ilyen tüske, amikor a...
nem gondoltam, hogy vissza itt valami hatalmas payback lesz.
Akkor nyerte a Kispest egy kupát a BVSC ellen, csodálatos mérkőzés, gyerekkorunk egyik kedvenc csapatával, tényleg hát elképesztő hívei voltunk akkoriban a látványlabdarúgásnak, tehát Plókai Mátyus már akkor is ott volt pont abban a Kispestben, de elképesztő focival, mindig botrányos Kispest, a lényeg, hogy megnyertük a magyar kupát, majd az akkor frissen alakult macedón kupagyőztessel futottunk össze egy Sloga Jugomagnat nevű csapattal, amit fölényesen 1-0-1-0-val kivertünk a Kekből, majd jött a francia harmadosztályból kupát nyerő, vagy kupadöntősként jutott ki. Az a lényeg, hogy a francia harmadosztályból delegáltak Kekbe a francia Liga 1 csapatot, a Nîmes nevű csapatot, akire a Forrai Rambó azt nyilatkozta, hogy játszunk egy kellemes sörmeccset a francia nyugdíjasok ellen. Ebből az lehet, hogy kint 3-1-re kikaptunk, de nem vesztették kedvüket a Kispest játékos, hogy na majd akkor megcsináljuk itthon. Itthon is kikaptunk 2-1-re. Tehát végülis 5-2-es összesítéssel kiestünk egy francia harmadosztályú csapat ellen a Kekben. És bevallom, az, hogy ők tovább mehettek, és hogy a Budafok is ezt megcsinálná, az nekem úgy fájna egy picit. Ösztének, hogy nem ár, hogy a kis csapatok a nagy csapatok ellen igazából most már üzembiztosan elkezdenek működni, mert hogyha azt mondom, hogy 25 éve is sikerült, akkor most is sikerülhet, az már szinte üzembiztos. Mert...
Ez egy nagyon kacifántos traumafeldolgozás.
Igen, ez erőlik szerintem, mert ezt most ez az első, hogy így kibeszéltem, de lehet, hogy ennek még lesznek kezelései.
Én azt gondolom, hogy ez egy várakozáson felüli méltó lezárása ennek a diskurzusnak, ami a hétvégén kötekedő podcast nulladik nekifutása volt a falnak, úgyhogy várjuk a folytatást, biztosan fogunk témát találni a következő hetekben, hónapokban is.
Még egyetlen egy fontos, nagyon-nagyon lezárás, ki melyik meccsre megy legközelebb?
Aha, most szombaton Fradi Kispest.
Hát én ugye csütörtökön megyek Budafokra, Budafok Diósgyőrre.
Én stabilan a kupadöntőt merem vállalni.
Hát kellett neked gyereket csinálni, Boton.
Május 3, de azért mondjuk még lesz ott egy Honvéd Újpest.
Azt például
április 21-én, azt mindenképpen jó lenne megnézni, csak német cserediák lesz nálunk.
Még láthat valamit. De ezt az oktát most már tényleg nem ki, hogy mit majd legközelebb.
Szerintem köszönjünk el.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Sziasztok.